Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Kálló Izabella nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Hol legyen a helye az élettársi kapcsolatnak az új polgári törvénykönyvben? Erről politikai és szakmai vita is zajlik. Az élettársi kapcsolat szabályozásának logikájáról kérdeztem a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot.
Alapvetően két logika ütközik egymással. Az egyik megközelítés szerint, és ez is egy kristálytiszta elképzelés. Azt mondja, hát a család alapja a házasság, hiszen ezek azok a tartós együttélési kapcsolatok, amikben fixen az utód nevelésre rendezkednek be a felek. Éppen ezért, aki felvállalja ezt, hogy házasságot köt a másikkal, azt előnyben kell részesíteni. Ezzel szemben az eddigi polgári jogi logika azt mondta, hogy a család az tulajdonképpen egy érzelmi közösség, rendkívül nehéz megfogalmazni, és az élettársi kapcsolatokat is családnak nevezte, különösen akkor, hogyha azokból már gyermek született. Legszélesebb értelemben még az azonos neműek élettársi, regisztrált élettársi kapcsolatát is a belőle következő jogi következmények miatt, mint öröklés vagy közös vagyonszerzés családként tekintette. Ez a két logika ütközik egymással. Az egyik azt mondja, hogy azokat részesítem a családjog védelmével, akik vállalják azt, hogy házasságot kötnek egymással. Ez nyilván a magyar családjogi szabályozás miatt csak heteroszexuális párokra vonatkozhat. A másik logika pedig azt mondja, hogy mindenki, akik egy érzelmi és gazdasági közösségben élnek egymással, és azt mondja, hogy nem az állami elismerés az, ami számít. Ha megnézzük kultúrtörténetileg család fogalmát, akkor tényleg nem tendenciózusan akarom beállítani, de azt lehet látni, hogy a római jogban volt kétfajta házassági fajta, a koemció és a konfarreáció. Ezek azonban nehézkesek voltak, és hát csak a legelegánsabb, tehát mondjuk egy Julius dinasztia az mindig formális házasságkötéssel kötött házasságot, mert tudom én, Romulus és Remusra emlékezve az ajtókat farkas zsírral kellett megkenni, és egyébek. Nem volt annyi farkas zsír, hogy ennyi. A koemció az egyel egyszerűbb volt, ahol egy szerzési közösség jött létre közöttük, és de ez a forma sem volt tömeges. A római társadalomnak a nagy része az egyszerűen összeállt egymással, és ezért alakultak ki olyan szabályok, hogy egy év ilyen együttélés után a férj hatalmat szerzett az asszony fölött. Hogyha az asszony elköltözött 3 napra, elment a barátnőivel kirándulni, vagy visszaköltözött a szülőkhöz, az megszakította ennek a hatalomszerzésnek a vonulatát. És ez egészen végig tartott a kereszténység felvétele után is, míg a római birodalomban ez a fajta formátlan együttélés, és egy idő után meg is szűnik ez az elbirtoklási fajta, és nem véletlen az, hogy felek házasságát, azt mondja a római jog, az intentio maritalis, vagyis a házassági szándék keletkezteti, ami ugye nem úgy jelenik meg, hogy együtt élünk és szeretjük egymást.
Hiszen ha nem így lenne, nem élnénk együtt.
Pontosan így van. A középkorban elegáns családoknál, ahol nagy vagyon volt, vagy politikai hatalom, ott a formális házasságkötés, ezek a nagy esküvők, azok teljesen természetesek voltak. De az egyszerű nép körében, tehát mondjuk úgy, hogy a populációnak a 8/10 körében egyszerűen együtt éltek az emberek, és ezért alakul ki az, hogy úgy törvényesítenek házasságokat, hogy a templom kapuban megáldják őket. Ezért alakul ki a középkori kánonjogban az a vélelem, hogy kétség esetén, hogyha egy kapcsolatból gyermek született, akkor azt házasságnak kell tekinteni. Az alapvetően, tehát a mai házassági formának a kialakulását a tridenti zsinatra lehet visszavezetni. A tridenti zsinat egyik fő célja a protestantizmussal szembeni katolikus reakció volt. Egyfajta megújulási szándék vezette ezt a zsinatot, de egyfajta önvédelemnek is működnie kellett. Ez az önvédelem létrehozta az anyakönyvek általánosan elterjedt intézményét, az anyakönyvek egymással való kapcsolatát, tehát hogy a keresztelési anyakönyvbe a házasságkötés ténye bejegyzésre kerüljön, hogy a bigámiát megakadályozzák. Másrészt ugye a házasságkötésnél a katolikus, protestáns vegyes házasságokat kívánták kontrollálni, de legalábbis úgy, hogy egy úgynevezett ígérvényt kellett adnia, egy reverzálisnak nevezett igényvényt kellett adnia a protestáns félnek arról, hogy a születendő gyermekeket katolikus hitben nevelik. Ezt a formát vették át akkor, amikor a polgári házasságot bevezették először, ha jól tudom, Franciaországban, de egy biztos, hogy a Magyarországon a polgári házasságot, amikor a 19. század végén bevezették, akkor egyértelműen az egyházi formákat vették alapul, mind az anyakönyvezetésben, mind a házasság megkötésével, formai kellékeivel, gondoljunk csak a két tanúba bele együtt. Megint azt lehet látni Európában, hogy van egy tudatos réteg, mert talán azt mondta, hogy a hagyományos vallásosság ott egyfajta tudatos vallásosság váltotta fel. Akár a kereszténységre, akár a zsidóságra gondolunk, vagy más kisebb felekezetekre. Egy vállalás van, ezek a maguk egyházi formája szerint kötnek házasságot egymással, és van egy réteg, akik hagyományosan megkötik a maguk állami anyakönyvezető előtti házasságát, és van egy egyre szélesedő réteg, amelyik egyrészt vagy csak egyházi házasságot köt, és államit nem, tehát állami szempontból ők csak élettársak egymással.
Volt azért egy olyan gondolat, amikor az állam elóhajtotta ismerni az egyház előtt kötött házasságokat, de végül is ez nem valósult.
Nem valósult meg. Vannak országok, ahol ilyen van, tehát például Szlovákiában, ha jól tudom, ott az egyház, vagy Olaszországban a templomban kötött házasságot az anyakönyv az bejegyzi, annak ellenére, hogy polgármester vagy anyakönyvezető előtt soha nem jelentek meg. Tehát a plébánia megküldi az anyakönyvnek.
De hitelesen.
Hát igen. Tehát az az igazság, hogy erre azt mondják, hogy ez az egyház és állam elválasztásának elvébe ütközik. Sokan vannak, akik állami házasságot mondjuk azért nem akarnak kötni, mert elveszítenék az özvegyi haszonélvezeti jogukat, de a meggyőződésük szerint fontos, hogy egyházilag elismert házassági kapcsolatban éljenek egymással. Tehát azt lehet látni, hogy ezek a formák ma fellazulnak. Az állam szempontjából ez az utóbbi is, csak egy élettársi kapcsolat. És ugye a komoly kérdés az a polgári törvénykönyvben, hogy a családjogon belül maradjon az élettársi kapcsolatok szabályozása, ahogy eddig volt, vagy pedig ez egy kötelmi kérdés legyen, azok, akik szerződést kötnek, élettársi szerződést egymással, azokat tekinthetjük élettársi kapcsolatban élőknek. Ez az utóbbi elképzelés, ez kristálytisztán következik abból a logikából, amelyik előnyben kívánja részesíteni azokat, akik házasságban élnek, de szociológiailag, ha megnézzük, nem biztos, hogy szerencsés, hiszen ennek a csoportnak, akik élettársi kapcsolatban élnek, ugye ez 100 gyerekből ma majdnem a felét jelenti. Egy kicsi része az, aki tudatosan vállalja ezt, mert azt mondja, hogy ez neki nem kell, vagy jogilag hátrányos lenne, hogyha házasságot kötne. Nyilván ezek kötnének egymással élettársi szerződést. Van egy része, akik házasság előtt együtt élnek, és hogyha megszületik az első gyerek, vagy már útban van, akkor házasságot kötnek egymással. És van a legkiszolgáltatottabb része, ezek a legkevésbé iskolázott állampolgárok, akik egész egyszerűen azt látják a környezetükben, hogy mindenki így él együtt, pont úgy, mint a középkorban, vagy mint az átlag római polgárok együtt éltek.
Jó, de akkor hol van az a csoport, akire az ideológiai érvekből levezetett tiszta jogi megoldás hatni tudna?
Az első csoport, akiket mondtam.
De az első csoport azt tudatosan vállalja.
Tudatosan vállalja, de rendezni akarja a vagyoni viszonyait egymással, vagy pedig azért vállalja, mert neki jogilag hátrányos, és hogyha neki jogilag hátrányos, akkor is rendezni akarja a vagyoni viszonyait. De ez a legkisebb csoport. Tehát azért úgy gondolom, hogy bármilyen tiszta is ez a logika, célszerű lenne, hogyha valamilyen segítő módon állna hozzá az állam ahhoz a nagyon széles réteghez, akik egész egyszerűen nincsenek is tisztában azzal, hogy jogilag esetleg még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, hogyha élettársi viszonyban élnek egymással, vagyonjogilag rendezetlenül. Ezeket az embereket nem lehet sorsukra hagyni. Úgyhogy ez egy nagyon kemény dilemma, nem akarnék itt állást foglalni ebben a kérdésben, de azt hiszem, hogy bármilyen tiszta és a kötelmi jog melletti érvelés logikája, ma a társadalom többsége két együtt élő embert és a hozzájuk tartozó gyermeket házassági kapcsolat nélkül is családnak tekint.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.